Verset olvasom. Máté 19:25-től. A tanítványok pedig ezeket hallván felettébb álmélkodtak, mondván, kicsoda üdvözülhet tehát. Jézus pedig rájuk tekintvén mondta nekik, embereknél ez lehetetlen, de Istennél, pontosított fordítás szerint Istennel együtt, minden lehetséges. Akkor felelvén Péter mondta neki, íme, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged, mink lesz hát minékünk. Jézus pedig mondta nékik, bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtetek engem az újjászületéskor, amikor az embernek fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd 12 királyi székbe, és ítélitek az Izrael 12 nemzetségét. És aki elhagyta a házait, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit, az én nevemért, mindaz száz annyit vészen, és örökség szerint nyer örök életet. Sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsők. Kedves gyülekezet, a legfontosabb kérdés merül fel, és azt gondolom, hogy a Bibliában felmerül a legfontosabb kérdés, hogy kicsoda üdvözülhet tehát. Egy tehetős, gazdag fiatalember megy Jézushoz, és végül is üres kézzel, hát üres lélekkel távozik, pedig ott volt minden előtte. Jézusnak az ajándéka, a személye. Szóval félelmetes egy helyzet, amikor valaki Jézushoz megy és üres lélekkel távozik. Ez alig megmagyarázható emberi értelem szerint, hogy miért nem kellett a gazdag ifjúnak az, amit Jézus kínált, hogy add el minden vagyonod és kövess engem, és kincsed lesz a mennyben. Az ember gyakran jobban hisz abban, amit lát, kincsem a földön, mint kincsem a mennyben. És ugye ez a hit kérdésem. Azt a kérdést vetném tehát föl ezen a délelőttön, hogy kicsoda üdvözülhet tehát. Nagyon egyszerű a válasz, Jézus azt mondja, hogy embereknél senki, tehát nem, nincs esélye az üdvösségnek, hogyha rajtunk múlik. Ez egy borzasztó fontos szempont, ez egy nagyon fontos szempont, mert senki ne próbálja meg üdvözülni a szónak emberi értelmében, hanem a szónak isteni értelmében próbálja meg üdvözülni. Embereknél ez lehetetlen. Mit jelent? Bárhogy küzdesz, bárhogy verejtékezel, hogy majd te, mint ember, nincs esélyed. Legalábbis a szónak abban az érdemszerző értelmében, hogy én majd teszek az üdvösségemért. Szoktuk mondani az egészségügyi programokon, hogy az emberi szervezetet úgy védjük a legjobban, ha nem támadjuk. Ha nem bombázzuk egészségtelen termékekkel, élelmiszerekkel, akkor a szervezet maga elvégzi magáért a munkát, és egészséges marad. De ehhez hagyd, hogy dolgozzon. Hagyd, hogy az immunrendszer dolgozzon. És úgy érzem, a lelki életben is ez igaz. Az veszíti el az üdvösségét, aki nem akar üdvözülni. Aki mindent megtesz, hogy ne üdvözüljön. Aki elengedi, aki átadja a kormányzást Istennek, az üdvözülni fog. Így fogalmazom, nincs más variáció. Az üdvözülni fog. Csak engedd el a görcsöt. Ne akard te tenni valamit. És a késés, amiről én még szólnék, hogy nem késik el az ígérettel az Úr, személyes meggyőződésem az, hogy az ellenségnek az egyik eszköze a kifárasztás. Tudjátok, amikor a horgász a halat fárasztja, az a hal elég erős, és húzza, szinte az egész csónakot is húzza, mert erős. És a horgász mit csinál? Nem görcsöl, hogy majd ő kifogja azt a halat, hanem elkezdi fárasztani. És az erős hal, az a nagy erős hal, ami húzza a csónakot, az szépen lassul. Ez csak időkérdése. És a horgász ezt pontosan tudja, hogy el fog fáradni. El fog fáradni. És egy idő után, mikor a hal kiúzta magát, és már erre húzta, meg arra húzta a damért, lassul, és a horgász, aki nem sokat vesztett az erejéből, mert igazából ő csak engedte, hogy a hal maga görcsöljön, végül az elfáradt, megfáradt halat szépen kifogja a vízből. És azt gondolom, hogy nagyon kell vigyáznunk arra, hogy minket is a sátán, az ellenség most szépen kifáraszthat. Olyan emberek, akik nagyon erős elánnal, hittel dolgoztak korábban, sőt, én magamra is gondolok, aki ugye hát majdnem 20 éve, és az ember igyekszik, hát ugye a misszióért, a műért, és amikor telnek, múlnak az idők, és az ember úgy látja, hogy lesz-e itt megoldás, Isten milyen megoldást kínál, szóval az emberben benne van a fáradásnak, ahogy fogalmazzam, a hajlama. A fáradás hajlama. Ezért nem véletlen, hogy Jézus az utolsó időben nagyon sokszor elmondja, hogy nehogy kifáradjatok, hát persze nem ezekkel a szavakkal. Hogy is mondja? Az éberség. Virrasszatok, vigyázzatok. Mintha ott lenne a szavak mögött, hogy az ellenség fárasztani fog. Nehogy kifáradj. Nehogy bele elegyedj a világ dolgaiba. Nehogy a világ fárasszon ki. Nehogy valamilyen módon az ellenség akár a műben, akár a művön kívül kifárasszon. Ne engedd meg azt, hogy kifáradj, mint Illés. Még a legnagyobbak is itt-ott azt látjuk. Keresztelő János, akiről megmondom őszintén, és azóta is döbbenten állok, vagy ülök a történet előtt, Keresztelő János megkérdezi Jézust, helyesebben, hogy a börtönben, te vagy-e, vagy mást várjunk. Én mindenki mástól ezt el tudom fogadni. De Keresztelő Jánosnál megállok. Ugye, megáll az ember. Miért? Mert bemutatta. Ugye próféta volt. Íme Istennek ama báránya, aki elveszi, vagy magára veszi a világ bűneit. Ott van. Akinek nem vagyok méltó, hogy a saruját megoldjam. Keresztelő János, te vagy-e a messiás, a megváltó, vagy mást várjunk? Döbbenet az ember. A legmagasabb szintről a legmélyebbre tudunk bukni, esni. És ezért aki áll, ugye vigyázzon, hogy el ne essen. Szintén döbbenetes példa, amikor Saul, az ószövetségi Saul várja ugye Sámuelt, és Sámuel késik. Persze, tudom, hogy Saul itt már nem az igazi, már nem önmaga. Ez az a pont, amikor az Isten megvonja tőle a királyságot, a szent lelket, az áldást, úgymond, mert túlmegy minden határon és mércén. Amikor késik a próféta, mire hajlamos az ember? Hogy maga mutatja be az áldozatot. Büszkén. Hát, hogy a késtél Sámuel, hát muszáj volt. És nagyon kell szintén vigyáznunk azzal, hogy ez a muszáj volt. Nem volt muszáj. Isten nem adott rá parancsot, hogy mutassa be az áldozatot, Saul. Kicsoda üdvözülhet tehát, mivel a vőlegény késik, ezért azt mondja a tízszűz példázata, hogy egyesek, tehát mindenkinek lesz olaja, de egyeseknek lesz tartalékuk, a többieknek nem. És ez nem azonnal derül ki. Tehát most jelenleg mi nem tudjuk pontosan, hogy van-e a testvéremnek tartalékolaja első pont, második pont, hogy nekem van-e. Nekem magamnak van-e tartalékolaja. Mikor derül ez ki a nehézségek idején? Egy biztos, jelenleg minden erőnket megfeszítve azon kell dolgoznunk Istennel együtt, és erről mindjárt beszélek, tehát megint nem nekem, vagy magamnak, vagy nekünk, hogy gyűjtsünk olajat. Tehát nekünk nem csak a mai napra kell gyűjteni olajat, hanem mindig egy kicsit többet. Hogy hány százalékkal többet, ezt nehéz megmondani, de a tartaléknak ott kell lennie, mert a nehéz idők alatt szükség lesz a tartalékra. Hozzáteszem, hogy a késői eső, mint a Szentlélek kitöltetése is, hát, hogy úgy mondjam, ezt a tartalékot egy picit meg tudja növelni majd, de nem pótolja. Ugye a mulasztásokat nyilván a Szentlélek nem fogja pótolni. Hogy kicsoda üdvözülhet tehát, erre Jézus úgy válaszol, hogy aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Az álhatatosság. Az előbb elmondtam ugye azt, hogy a kifáradás, kifárasztás. Ugye az állhatatosság ellentétje a kifáradás. Szoktuk mondani egyes emberekre, hogy fáradhatatlan. Ugye, fáradhatatlan. A keresztény embernek az egyik legfontosabb jellem tulajdonság, hogy fáradhatatlan. Vagyis nincs olyan tényező, ami kifárasztja, megfárasztja az ember. Nagyon nehéz, mert még egyszer mondom, bennünk van a kifáradásnak a hajlama. Az ember könnyen kifárad. Nos, visszatérve az alapigére, Istennel együtt minden lehetséges. Jelzem, Péter megint nem értette meg a tanítást, mert rögtön megkérdezi, hogy hát mi mindent elhagytunk. Tehát megint én, Péter. Én ezt és ezt megtettem. Mi jutalmam lesz nekem? És Jézus olyan szeliden válaszol, hogy lesz jutalom, csak nem most, hanem idő kell ehhez is. Két okból veszíthetjük el az üdvösséget. Az egyik, ha csak emberileg akarunk üdvözülni, verejtékes munkájáról beszéltem néhány szóval, a másik, ha csak Istenre várunk. Mind a kettő hiba. Igaz, hogy azt mondja az ige, hogy jó várni és megadása lenne az Úrnak szabadításáig, de az a kérdés, hogy ma a várakozás, vagy a tettek ideje van. Tehát még egyszer, emberileg, görcsösen akarni az üdvösséget nem szabad, nem lehet, nem érdemes. Hagyni kell, hogy Isten dolgozzon. De a második lépés, hogy ha Isten valamit elmond nekünk, hogy mit tegyünk, akkor viszont bűn várni. Akkor viszont mármint úgy várni, hogy nem tenni semmit. Erre mondta az Ellen Wood White, hogy imádkozz és dolgozz. És újra imádkozz, és újra dolgozz. És ez a kettő hatja át a keresztény ember életét. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, boldogok a lelki szegények, ugye a boldog mondások, az üdvösség feltételei. De lesznek emberek az idők végén is, akik azt mondják, hogy ők nem akarnak, vagy nem tudnak dolgozni. Egyébként Jézus Krisztus maga is felsorolja Lukács evangélium a 14. fejezetében azt, hogy milyen indokok miatt a nagy vacsoráról le lehet maradni. Lukács 14-16-tól. Egy ember készített nagy vacsorát és sokakat meghívott, és elküldte a szolgáját a vacsora idején, hogy megmondja a hivatalosoknak, gyertek el, mert immár minden kész. És mindnyájan egyenlőképpen kezdték magukat mentegetni. Az első mondta, szántóföldet vettem, és ki kell mennem, hogy azt meglássam, kérlek téged, menj ki engem. A másik mondta, 5 iga ökröt vettem, és elmegyek, hogy azokat megpróbáljam, kérlek téged, menj ki engem. A másik pedig mondta, feleséget vettem, és azért nem mehetek. Eddig olvastam az igét. És nyilván itt nem az a kérdés, hogy kell a családdal, a szántóföldel, a munkánkkal foglalkozni, hanem hogy menj ki engem. És ez annyira a drámai pillanat, mivel ezek az emberek úgy tűnik, hogy nem értékelik a vacsorát. Mert ha igazán értékelnék, akkor mindennél fontosabb lenne a vacsora. Menj ki engem. Amikor a világ elhúz, amikor a világ elhúzza az embert, és fakul az Isten műve. Emlékeztek, hogy az Úr hogyan fette meg Izraelt, amikor a templom épült, de nem épült elég gyorsan. Ti mennyezetes házakban laktok, miközben az Úr háza nem épül. És itt ez, igazán ez a bűn, hogy mi a prioritás, mi a fontosabb. És amikor Péter apostoltól kérdezi Krisztus a feltámadása után, hogy jobban szeretsz-e engem ő náluk? Jobban szeretsz-e engem ő náluk? Tehát, hogy mik a prioritások? Mi az elsődleges? És személyes meggyőződésem az, hogy az ítéletben ez domináns szempont. Mert én mutathatom magamról, hogy nekem az Isten műve fontos, én mindent megteszek érte a szívemben. Mert ahol van a ti kincsetek, ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek. Hol az én kincsem? Ha Isten belelát a szívem, már még belelát, ugye a szívek, ő a szívek vizsgálója, azonnal meglátja, hogy neked nekem bálványaim vannak, vagy nekünk bálványaink vannak. Mi fontosabb, mint ő? Jobban szereted-e ezeket, őket nálam? És ahogy a tíz szűz példázatát vizsgálom, arra jutok, hogy ez a kulcs. Mert az utolsó időkben, amikor a nehézségek bekövetkeznek, ez dönt. Jobban szeretek-e bármit Istennél, vagy Istent szeretem a legjobban? Mert az öt balga szűzről Ellen White is leírja, sőt, abszolút leírja, hogy szeretik az igazságot, védelmezik az igazságot, de teljes egészében nem adták át a szívüket Istennek, és ezért a nehézségek idején el fognak bukni. Tehát nem nyílt ellenségei a műnek. Ez érdekes gondolat mindenképpen. Tehát kicsoda üdvözülhet, akinek a szívében a legelső helyen az Isten áll. És ilyen esetben, vagy ebben az esetben Isten a nehéz időkben megvédheti az ő gyermekét. Amikor a héber ifjakat arra akarta rávenni Nabukodonozor is, hát ezen keresztül maga az ördög, maga az ellenség, hogy térdeljenek le egy arany szobor, egy állókép előtt, és ők nem térdeltek le. És behívatták, jött a lelki terror, ugye? Tehát először a lelki terror. És amikor azt mondják, hogy de ha nem tenné is, ez a kulcs gondolat, hogy Isten minket megmenthet a tüzes kemencétől, A pont, B pont. De ha nem tenné is, valami jobban, ezt ő tudja, hogy miért, legyen tudtodra, ó király, hogy mi nem imádjuk az állóképet. És ebből én arra következtettem, hogy ezek az emberek jobban szerették Istent mindennél. Önmaguknál is, mert hajlandóak voltak, lettek volna meghalni. Tudták-e biztosan a héber fiatalok, vagy ifjak, hívő fiatalok, hogy Isten megmenti őket a kemencében? Én arra következtettem ebből a mondatból, ha nem tenné is, legyen tudtodra, ó király, hogy nem voltak biztosak benne. Hit által tudták, hogy Isten védeni fogja őket valamilyen módon. De ha nem tenné is. Ha nem ment meg a tüzes kemencében. Ez egy óriási mondat, azt gondolom, ez egy fantasztikus mondat. Mert milyen egyszerű, hogyha álomban és látomásban látják, hogy meg fogja menteni, kihozza a kemencéből, és akkor nem félnek. Ezek az emberek úgy mentek be a tüzes kemencébe, hogy nem tudták, hogy mi fog történni. Meghalnak. Akkor meghalunk. És az advent nép vajon ebben a helyzetben van-e? Ez a nagy kérdés. Az advent nép ebben az állapotban van, vagy nem? És a Laodicébeliekhez írott levél, a tízszűz példázata, és az előtte elmondott példázatok, ugye a szolgatásait verni kezdés, így tovább arra mutat, hogy nem. Legalábbis túlnyomó többségében nem. És vajon mi? Tehát mielőtt mindig ugye másra hajlamos vagyok alkalmazni egy tanítást, vajon magamra? Tehát, hogy én vagyok, vajon ebben a helyzetben vagyok-e? Vajon, hogyha Nabukodonozor birodalmában lennék, letérdelnék? Vagy nem térdelnék le? Vagy inkább a tüzes kemence, de ha nem tenné is, legyen tudtodra, ó király. Vajon hogyan? Hogyan gondolkodnánk? Hogyan gondolkodunk erről? Pál apostol utolsó gondolatai, ugye azt mondja Pál, hogy a nemes harcot megharcoltam, a futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre. Eltétetett nékem. Ugye az igazság koronája. És nem csak nékem, hanem mindazoknak, akik vágyva várják. Mi ez a vágyva várják? Sóvárogják? Siettetik az ő eljövetelét? Ha megtehetitek, olvassátok el Ellen Goodwight tollából azt hiszem az apostol története című könyvből, hogy Pál apostol utolsó napja hogy telik. Amikor ugye Néró idejébe viszik a kínpadra, hogy Pál milyen lelki állapotban üdvözül. Mert hogy így merem mondani, hogy üdvözül. Milyen egy szent üdvösség előtt, fogalmazhatom így pár perccel, nyilván a feltámadás után lesz üdvösség, így gondolom. Az üdvösség előtti ember lelki állapota, azt írja Ellen White, fürkészte az eget. Az, hogy a bárd lecsap hamarosan, ez nem érdekelte Pál. Nem tudom, hogy eszébe jutott-e vagy nem, nem érdekelte. Egy dolog érdekelte Pál apostolt ebben a pillanatban, hogy ha ő meghal, már pedig hamarosan, és nem kapott álmot és látomást, hogy máshogy lesz, és nem mentette őt meg Krisztus, a következő tudatos pillanatban Krisztussal szemtől szemben, még egyszer, színről színre találkozni fog. Ez a tudat, hogy ő hamarosan Krisztussal személyesen találkozni fog, ez hatotta át Pál apostol utolsó napjait. Mert számára a halál, ugye ő maga mondta, hogy az élet Krisztus, a meghalás nyereség. A meghalás is Krisztus, hanem is azonnal. Pál számára Néró hóhéra Krisztus volt, mármint Krisztust jelentette. Mert a hóhér lecsap, és ő imádkozott a tanítványokért, ő imádkozott a gyülekezetekért, és biztos, hogy imádkozott önmagáért. Mert ő üdvözülni akart. Tudta, hogy egyedül nem megy. Buzgó farizeus volt. Tudta, hogy mit jelent cselekedetekből, emberi akaratból élni. Buzgó farizeus volt, a törvény tisztelte, megtartotta. Pontosan úgy, ahogy a gazdag ifjú. Születésemtől kezdve a törvényt megtartottam, mondta. Vagy ifjúságomtól kezdve. És Pál azt mondja, de a betű megölt, és ő Krisztus törvényéből való a kegyelem alatti állapotba kerül. Filippi 3.14, nem kell föllapozni, de egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékik dőlvén, célegyenest igyekszem. Ugye az ő elhívásnak jutalmára. Azon gondolkodom, és gondolkodtam az elmúlt héten, hol a határ az emberi igyekezet és az Istentől kapott igyekezet között. Mert Saul igyekezett bemutatni az áldozatot Sámuel nélkül. De Pál apostol, a futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Ez volt a küldetés, a feladat. Tehát mégiscsak van igyekezet, szent igyekezet a Bibliában. Van szent igyekezet. És a Jóisten adja meg nekünk azt, hogy különbséget tudjunk tenni az emberi, verejtékes és az Istentől kapott igyekezet között. Volt a héten egy reggeli dicséret, azt hiszem a Ne félj csak, nem a Ne félj csak így, hanem a Te felettébb tiszta, a Te beszédet című áhítatos könyvben. Ellen White azt írja, hogy sok terhet hordozol, de nem mindet az Úr tette rád. Olyan terheket hordozol, amik nem a te feladataid. És Isten nem várja el tőled. Találd meg, most nem szó szerint idézem, találd meg azokat a terheket, amiket Isten rakott rád, és boldog leszel. Mert azokban segíteni tud. De azokban a terhekben, amiket te teszel magadra, összeroskadsz. Abban is segít de összeroskodsz, tönkremész, kiégsz. És nézzétek meg, hogy vannak-e testvérek, akik kiégnek, kiégtek. Hogy melyek azok a terhek, amiket Isten rak rám, és melyek azok, amiket nem. Üdvösségünket befolyásoló tényezők ezek is. Mert Sátánnak az eszköze, hogy szent terheket rakj magadra, amiket nem Isten rakott rád, de neked szent. De ha megkérdeznéd Istent, megmutatná, hogy XY testvér ezerszer alkalmasabb rá. Ha van bennem elég alázat, és átadom neki. Lehet, hogy ő pont azért imádkozik, hogy ilyen terhet fölvehessen, és Isten rátehesse, és szent módon, ténylegesen szent módon hordozhassa. Hogy ne egy ember hordozzon tizet, a másik meg mondjuk semennyit, vagy csak egyet. Pál apostol szabályszerű küzdelmet tanít, maga Krisztus szabályszerű küzdelmet tanít, a rosszat jóval, a haragot szelítséggel, és a verességet, így mondom, vesztességet türelemmel álhatatosan tűrni, példaképévé válva anyáinak. Olvassuk többször Timóteushoz írott leveleket. Mert az nem csak lelki pásztorokhoz szól. Mert mi mindnyájan papok birodalmai szentné vagyunk. Timóteushoz írott levél. Kezdeményezni, kutatni az igét, imában hordozni a szenvedőket, harcolni a hitért, amely a szenteknek adatot. Futásomat elvégeztem. Egyébként Pál maga is rájön, hogy le kell adni a terheket. Kedves gyülekezet, szeretnék végül szólni arról, hogy összegezni, hogy mi az, ami elválaszthat egy embert az üdvösségtől. Maga a bízás. Mert te azt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem. Magabízás mellett pedig mi társul a magabízáshoz? Önismereti problémák. Te nem tudod, hogy te vagy a szegény, a nyavajás, ugye a nyomorult, a vaka mezítelen. Melyik az a tanítvány, amelyik emiatt bukik el? Péter. Péter apostol elbukik, később apostol, ugye, mert nem ismeri önmagát. Második pont, eredménycentrikus gondolkodás. Nem az arat, aki vet. És én azt látom hibának egyébként a világközösséget is, ha szabad említenem, hogy eredménycentrikusak, eredményeket várni. Avagy nem olvastuk a bizonyságtételekben, hogy a késői eső idején érik be a mag? Tehát aki most eredmény számol, azt gondolom, hogy ez hibázik. Azt írja Ellen White, a könyvek, a prédikációk elvégzik munkájukat. De nem az arat, aki vet. Ahogy Jézus is vetett, de nézzétek meg a kereszten, mennyi aratás volt? Egy, kettő, három? Néhány. És később, az első pünköst idején, ezrek, 3000, 5000? Tehát tévedésnek tartom a Biblia tekintetében, a Biblia fényében is azt, hogy ha valaki úgy gondolkodik, hogy még a késői eső előtt számoljunk, statisztikákat gyűjtsünk, hogy hányan tértek meg, és hogy növekszik, mert nincs erre ígéretünk, megjegyzem, arra viszont nagyon rostálás lesz, arra van ígéretünk. Tehát nem hogy a növekedést, hanem bocsánat, a csökkenést kéne számolnunk, ha nagyon hát ironikusan fogalmaznék. Ha valamit számolnunk kell, hogy mennyivel csökken az Úr műve, bocsánat, hogy ezt mondom. Mert egy laudíciai nép ne növekedjen. Egy laudíciai nép nézzen magába. És engedje a rostálást. A rostálás, úgy tudom, élelmiszeripari példa, a rostálás, soha sem nő a búza tömege. hanem csökken. Ezért a rostálás idején a műben megosztottságok, nehézségek, válságok és adott esetben csökkenések lépnek föl. Létszámcsökkenések. Hozzáteszem, ez nem jelenti azt, hogy a mű nem fog növekedni, mikor, ugye, lásd Gedeon, ugye, amikor csökkenti a létszámot, és végül hatalmas győzelmet arat. Ez egy nagyon fontos törvényszerűség a Bibliában. Csökkentsd a létszámot, hogy többen legyél. Csökkentsétek a létszámot, hogy többen legyetek. És itt most értitek, mire inkább lelkételemben nem önmagában a létszámra gondolok, hanem lelkileg. Hogy 1844-ben a nagy csalódás idején leválik az, aki nem akarja kutatni a Bibliát tovább. Vagy elfárad meg, vagy kifárad. És csak egy maroknyi csoport viszi tovább, és jön létre az advent mű. De aztán rohamosan növekszik, ugye rohamosan. Tehát először csökkenés, csalódás, majd növekedés. Ez bibliai törvényszerűség. Magabízás, önismeret hiánya, eredménycentrikusság, negyedik pont, a világ dolgaiba való túlzott belekeveredés, ötödik, illetve következő pont, az egyéni kitartó ima élet hiánya, másokért való imádság hiánya, és az Isten ügye elé helyezett egyéb dolgok, más dolgok, amikről beszéltem is. Kedves gyülekezet, ugye erre utalt Krisztus, amikor azt mondta, aki el nem hagyja. És rendkívül érzékeny terület, ugye édesanyját, édesapját, fitestvéreit, nagyon nehéz kérdés. Nem kell elhagyni a családot, sőt, aki nem visel gondot a háza népére, az rosszabb a hitetlené. Az ige fel nem bontható. De azt kérdezi tőlünk is Jézus, hogy jobban szeretsz-e engem ő náluk? Ez a kérdés. Amikor Jézus azt mondta, hogy menj be a te belső szobádba, ez egy borzasztó fontos, menj be a te belső szobádba egy fontos gondolatként, és emlékeztek, mit mond utána? Mert, és zárd be az ajtót, mert a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Bevallom, hogy én úgy tudtam a Bibliából, hogy az Atya nincs közvetlen kapcsolatban velünk. Lehet, hogy revidiálni kell ezt a hitemet. Én úgy tudtam eddig a Bibliából, hogy Krisztus által, és ez így is van, azt gondolom. Szentlélek és Jézus Krisztus által mehetünk az Atyához. Így van ez a Biblia szerint. És amikor Jézus azt mondja, hogy menj be a te belső szobádba, és imádkozz, mert a te atyád, aki titkon néz, megfizet neked nyilván. Szabad ezt szó szerint vennünk, vagy ez csak képletes? Mert én ezt szó szerint merem venni, hozzátéve Jézus Krisztus által, de Jézus azt mondja, a te atyád, aki titkon néz. Én azóta, hogy ezt komolyan veszem, máshogy imádkozom. Mondhatnám úgy is, hogy megkomolyodott, megváltozott az ima életem, mert hiszem, hogy az én atyám titkon néz. És ha az atya néz, akkor Jézus is, és a Szentlélek is ott van. És amikor Jézus azt mondta, hogy az atya, maga az atya szeret titeket. Maga az atya szeret titeket. Tehát ugye nem kiengesztelésről van szó. Nagyon fontos gondolat. És azóta azt gondolom, hogy valamit talán megértettem én magam is, hogy az atya néz. Az atya nézi az embert. Az atya, ugye, akit úgy tudjuk, hogy a legfelsőbb isteni személy, ha szabad így mondani, és mégis nehéz ezt megfogalmazni, mert ugye ők egyek, hogy ő engem néz, hogy ő téged néz a belső szobában. Én szerintem ez egy szép gondolat. ez megváltoztatja, talán formálja az Istenről alkotott nézetünket. Hogy ő nem egy olyan felfogadatlan távolságban van, ott van a szobában. És a követik a bárányt valahová megy, az üdvözülők, szájukban nem találtatott álnokság, követik a bárányt valahova megy. Ugye szüzek, tehát idegen tanításokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek, az üdvösség további feltételei. De ami a lényeg, vagy szerintem ugye, ami fontos még ebből, hogy követik a bárányt valahova megy. És én magamban egy olyan döntést hozok, hogy én akarom hallani a hangját. Vágytatok már erre? Ez egy lelki kérdés, tudom, hogy ez egy lelki kérdés, de egyre jobban erősödik bennem az, hogy halljam a hangját, mert annyi hang van, rengeteg csörgés, rengeteg hang van. Nézzétek, ha nem halljuk a hangját, akkor elveszünk. Tehát azt hiszem, hogy nincs ennél fontosabb, mint hallani a hangját. Döntéshelyzetben, értekezleteken, tanácskozás közben, mit mond az Úr? És nem büszkelkedni, nekem ezt mondta az Úr. Nem, halk szelíd hang. Hogy halljam a hangját. És a Biblia azt mondja, aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Vagyis, ha mi kérjük, ő beszélni fog hozzánk. A szó lelki értelmében. Maga az Atya szeret titeket. Titkon néz, és megfizet néked nyilván, és megmondja nyilván. Kedves gyülekezet, kívánom mindannyiunknak, hogy ezt a hangot keressük. Kívánom mindannyiunknak, hogy az álhatatosságot megszerezzük, a kitartó hitet. Azok a támadások, amik eddig voltak, vagy akár vannak, akár amelyek érintik Isten művét, vagy a mi személyünket, ezek semmik ahhoz képest, amik azután várhatók. Mert a rosta folyamatosan mozog. És bárcsak mi is ott lehetnénk azok között, akik ugye szüzek, akik követték a bárányt valahova megy, és akiknek szájában nincs álnokság. Lehet, hogy érzelmének fog tűnni, amit mondok, de én szeretném látni azt az üvegtengert. Ezt a lángoló üvegtengert. Szeretnék ott lenni. Ti is? Tehát, és itt mindenféle érzelmtől úgymond mentesen, hogy megvan-e az értelmi szándék. Gondoljátok meg, ha már ott vagyunk, érdemes, és mindent föladni itt. Nézzetek ki, itt minden az enyészeté. Ott lenni. Ez a cél. És oda vinni. Eljuttatni másokat. Mert emberileg ez lehetetlen, de Istennel együtt a nemes harcot megharcolni. Igyekezni, nekidőlvén igyekezni, erre szükség van. Adja az Úr, hogy tudjunk különbséget tenni emberek.